Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
Itt is vagyunk újra a Lélektér Víg Vandával című magazinműsorban. Elstipkovics Erika, szakpszichológus, pszichoterapeuta, szupervízor, szakíró. Ugye azzal zártuk a reklám előtti részt, hogy igazából mitől jó szakember egy szakember, és hogy hogy lesz jó szakember egy szakember. Elstipkovics Erika, hogy lett jó szakember? Hogy került közel ehhez a világhoz, miért pont ezt választotta, milyen gyerek volt, szó volt a szülőkről, ki mennyire bíztatta erre a pályára?
Engem nem biztatott senki erre a pályára, én nem is tudom, hogy kerültem ide. Tehát, hogy ezen már sokat gondolkodtam, hogy miért is akartam én pszichológus lenni, mert hogy a családban meg a környezetemben senki nem volt. És ugye ne felejtsük el, hogy én a 67. életévenben vagyok, tehát ez már sok évtizeddel ezelőtt volt, amikor még divat se volt, mert ma azért nagyon sok fiatal divatból pszichológus. Valami belső késztetést éreztem erre, és hogy nagyon érdekes volt, hogy mondjuk én a 70-es évek elején nagyon jó nevű gimnáziumba jártam, és a Győri Révaiba, és akkor ezzel szoktak szekálni a kollégáim, hogy ne a mit tudom én, mit rakjak ki a falamra, hanem mikor az édesanyám meghalt, és kipakoltuk a házát, akkor megtaláltam a padláson egy régi ellenőrzőmet, még akkor fiatalok nem is tudják, mi ez, tehát régen még voltak ilyen írásos ellenőrzők, és az ellenőrzőmbe kaptam egy beírást, ami úgy szólt, hogy óra alatt Jungot olvasott, ezért osztályfőnöki figyelmeztetésben részesítem. És mindig ezzel szekálnak a kollégák, hogy ezt rakjam ki a falamra, hogy én már középiskolásként Jungot olvastam. Ugye Jung egy analitikus, egy nagy formátumú gondolkodó volt, és tényleg én már akkor még nem is lehetett könyvesbolti forgalomban nagyon pszichológia könyveket kapni, hanem leginkább antikváriumban találtunk Freudot, Jungot. Tehát akkor kezdtem középiskolás koromban, de hogy honnan, azt nem tudom megmondani, mert senkit nem érdekelt ez a környezetembe. Aztán nagyon érdekesen alakult az életem, mert hogy pedagógus lettem eredetileg, tehát nem is pszichológus. Mert apukám azt mondta, hogy ez egy ilyen nem normális szakma, ez a pszichológia, tehát hogy pedagógusnak kell lenni, mert az milyen jó a nőnek, mert nyári szünete van, a gyerekeivel van, meg csak 8-tól akárhányig dolgozik, meg... Tehát voltak ilyen racionális évek, meg hogy az édesanyám családjában azért a felmenőimben sok pedagógus volt, de aztán hamar rájöttem, hogy nem az az én utam. Viszont nagyon szeretek tanítani, tehát hogy ez például nagyon érdekes, hogy most is az akadémián is tanítok, meg a pszichoterapeutákat is tanítom, ugye kiképző pszichoterapeuta vagyok, tehát hogy valahol meg a tanítás is nagyon-nagyon bennem van, csak egy ilyen más szintű tanítás. És aztán nálunk ugye azért az időben azért a családfő azért az ömében a férfi volt, és azért úgy meg is mondták a tutit, hogy merre fele kell tanulni, meg tovább menni. Nekem az anyukám az egy ilyen kicsit borostyán, kicsit mártír, féltő közegbe dolgoztunk, bár én egy 3 gyerekes családban az első gyerek vagyok, úgyhogy azért rendesen voltam szülősítve is a szüleim által, de a testvéreimnek voltam néha az anyja. Ez a nagyon erős segítő attitűd, ez már gyerekként is benne volt, sőt, ha visszagondolok, a barátnőimet is mindig én segítettem, tehát meghallgattam őket, megbeszéltük, hogy mi van. Az egyik barátnőm már 50 évesek voltunk, és mondta, hogy most jöttem rá, hogy én soha nem kérdezem meg, hogy te hogy vagy, mert hogy azt gondolom, hogy te jól. Tényleg mindig inkább én kérdeztem másokat, tehát így a baráti körünkben is, és hogy az apukám meg egy ilyen nagyon szeretetteljes, de idomár, tehát ez a teljesítményt követelő, tehát hogy tanulni kell, dolgozni kell, tehát hogy miket kell csinálni, ez ilyen nagyon hangsúlyos volt, de azért nagyon sok szeretetet is kaptunk, de hát a szeretetbe is sérülünk, tehát hogy azért nekem is megvoltak a magam sérülései. És aztán elkezdtem ugye a pszichológiát tanulni, és aztán elkezdtem benne dolgozni is, és nagyon-nagyon éreztem, hogy ez az én utam. Tehát ha létezik ilyen, amikor valaki tényleg ezt érzi, hogy erre születtem. Ugye nagyon érdekes, hogy szoktam mondani azt is, és a legutolsó könyvemben ezt írtam is, hogy egy bizonyos fejlettség szinte már nem az jön belőlünk, hogy meg ez kor kérdése is azért, már mint az életkor kérdése, hogy mit várhatok az élettől, mert mindig várunk valamiket, hogy mit várhatunk, hanem hogy mi mit adhatunk az életnek. Tehát mi dolgunk van itt, hogy miért születtünk ide a földre, hogy az élet mit vár tőlünk. Tehát, hogy ez egy tök más kérdés, és ezt én az utóbbi évtizedekben, mondjuk az utolsó kettőben mondjuk, tehát ezt nagyon erősen érzem, hogy jön belülről, hogy mi a dolgom. Azért mondom, hogy közben a két képzettségemet ilyen jól összetudtam integrálni, hogy dolgozom, mint pszichoterapeuta, de hogy mellette tanítok is. Az akadémián is tanítok, a pszichoterapeuta képzésben is, és hogy ezt nagyon szeretem mindegyiket, és tényleg most, ahogy idősödöm, egyre erősebben nem a késztetés, hogy továbbadjam a fiataloknak mindazt a tapasztalatot, tudást, amit megszereztem, hogy minél több fiatal tudjon magabiztosan, és egy ilyen fejlődésbe, egy életen áttartó személyiségfejlődésbe és szakmai fejlődésbe gondolkodva segítséget kapni az idősebb kollégáktól. Tehát, hogy ez egyre fontosabb az életemben. És hát aztán az írás is nagyon érdekes, mert azért én már középiskolás koromban, most megint oda megyek vissza, novellaíró pályázaton nyertes pályázók egyike voltam. Tehát írtam középiskolás koromban novellát, és valahogy az írás is mindig közel állt hozzám, és aztán valamikor 25 évvel ezelőtt, mikor így a pszichológia úgy kezdett sarjadni, akkor cikkeket írtam nagyon sokat. És ugye akkor még nem volt az internet, hanem ezek újságban megjelenő cikkek voltak, mert hogy azt akartam, hogy minél több ember tudja azt, amit mondjuk a pszichológia tud. Aztán ugye az szomorúvá tett, hogy azért a cikkek, ezek az újságcikkek, ezek így hamar elhaltak. Tehát elolvasta valaki, aztán akkor eldobta az újságot, és aztán ezek úgy nem maradtak meg. És akkor kezdtem el gondolkodni, hogy mert ezek zömében párkapcsolati cikkek voltak, azért is az első könyveim azok párkapcsolatiak. Dolgoztam egy olyan újsággal, ahol élek, ugye én Győrben élek, ez a megyei lap volt, a Kisalföld, és ennek volt egy ilyen női magazinja, a Lilla magazin, és abba írtam nagyon sokat. Egy kiváló újságíróval dolgoztam együtt, akitől szintén nagyon-nagyon sokat tanultam, már írásból. Aztán akkor gondoltam azt, hogy valahol, ha mondjuk könyvbe megjelennének ezek az írások, akkor jobban megmaradna. És akkor kezdtem összeszedni az első könyveimhez az anyagokat, tehát hogy én mit gondolok mondjuk a párkapcsolatról, és amit az előbb említettél, tehát hogy harmóniában, ugye ez a második könyvem volt, az első könyvem az volt a közelebb egymáshoz, és ugye minden könyvem úgy van megírva, vagy úgy írtam meg, hogy van benne egy csomó elméleti, szakirodalmi kutatás is, de nagyon olvasmányos, mert hogy tele van esettel, és hogy a végén van egy csomó gyakorlat. Mert én azt gondolom, hogy nagyon jó olvasni, de azért az olvasásnak csak bizonyos százaléka marad meg az emberbe. Az a jó, hogyha gyakorlatokat csinál, tehát ha megtapasztal, és hogy ezért ebbe a könyvembe is, tehát ebbe a közelebb egymáshoz, a másik a folytatása volt a Harmóniában egymással című, és mindegyikben 11 tévhit, és ráadásul úgy írtam meg, hogy tévhitekről, tehát hogy mi az, ami tévhit, és akkor azt cáfolom, tudományos kutatásokkal, az én tapasztalataim alapján, az esetekkel, a gyakorlatokkal, tehát hogy mi mindent tudunk megváltoztatni, és miben van egy csomó hiedelmünk, hogy amiket szintén meg kéne változtatnunk, mert azért hiedelmek is nagyon uralják a viselkedésünket. Így született meg az első két könyv. És nekem nagyon fontosak a kapcsolatok, ahogy kezdtük az elején, és ugye leginkább a családi kapcsolatok, ezért kezdtem ezen dolgozni, hogy aztán a következő könyvem volt ugye szeretettel sebezve, ami a szülőtípusokat. Most a szülőtípusoknak a rendszerét, az teljesen a tapasztalataim meg a tudományos kutatások alapján, az teljesen én dolgoztam ki. Tehát az a nyolcféle szülő típus az nem egy szakirodalmi másolat, hanem azt én gondoltam, hogy az elnevezések, azok meg a pacienseinktől valók. Például a túlféltő szülő, aki úgy leturmixolná az egész életet a gyerekének, és úgy adná oda, és mindentől félti, és mindent megcsinál helyette. Ugye ez a borostyán szülőnek neveztem, mert ugye egy fiú mondta egyszer, hogy az anyám olyan, mint egy borostyán, így körbefon, és mire már lenyesegetném, addigra újra befon, és újra befut, és nem tudok tőle szabadulni, és már akkor mond valamit, amitől megint nem tudok szabadulni. Tehát ezért mondom, hogy az elnevezések, azok meg mind-mind paciensektől valók, vagy ugyanígy a túlkövetelő, ez a mindent tökéletesen kell csinálni, ugye ez az idomár, mondta egyszer egy lány, hogy az apám olyan, mint egy idomár, hogy beidomít arra, amit ő szeretne. Tehát ezért mondom, hogy az összes elnevezés az ennek megfelelő. És hogy itt a szülőtípusoknál is van egy csomó gyakorlat benne a könyvben a szüleinknek való megbocsájtás segítésére. Utána következett a testvérkapcsolatoknak. Most a testvérkapcsolatoknak meg alig van szakirodalma. Tehát az mintha nem is létezne a világban, pedig a testvéreinkkel élünk a leghosszabb időt együtt. Tehát ha nincsen hirtelen tragédia, vagy akármi, és hogy ez a leghosszabb kapcsolat, sőt, a testvérkapcsolat az az egyenrangú kapcsolat, ahol a mellérendelődést tudjuk tanulni. És nagyon érdekes volt, hogy ennek a könyvemnek azt a címet adtam, hogy ölelni és őrre menni, és aztán kiadóba valaki átírta, elkezdték reklámozni a könyvet, és akkor vettük észre, hogy az van benne, hogy ölelni vagy őrre menni. És akkor fölhívtam azt, aki ezt fölrakta, és mondtam neki, hogy ez nem vagy, hanem és. És mondtam neki, hogy gondolkozzon egy kicsit a saját testvérkapcsolatán, mert hogy miért kell az, hogy vagy. Tehát a jó testvérkapcsolata az, ahol mindenki egyéniség lehet, és ebben benne vannak a konfliktusok is. Mert pont azért, mert nem egyformák vagyunk, tehát hanem testvérek vagyunk, és hogy az is az önállóság része, hogy vannak konfliktusaink. Tehát ez az ölelni és őrre menni, és ugye ott is egy csomó gyakorlat van, és ráadásul azt a könyvet úgy írtam meg, hogy segítsen a szülőknek is a gyerekeik testvérkapcsolatát javítani, de a felnőtt testvérkapcsolatokat is, mert nagyon jól látjuk, hogy ott, ahol transzgenerációsan például a testvérek nincsenek jóba, ott előbb-utóbb a következő generációban is olyan súlyos konfliktusok lesznek, amik feloldhatatlannak látszanak. Nagyon fontos szülőként a saját testvérkapcsolatomat is rendezni, ahhoz, hogy a gyerekeimnek jó testvérkapcsolata legyen. Tehát nem elég csak a gyerekeimet jól nevelni, és ott is egy csomó gyakorlatot van abban a könyvemben is. Akkor utána írtam a Nagyszülők a kispadon című könyvet, ugye kérdőjellel, mert ugye én azt gondolom, és ezért kaptam feketét-fehéret, tehát olyan nagyszülőktől, akik ezen meg voltak sértődve, hogy mi az, hogy kispadon. Holott én azt gondolom, nekem a gyerekeim is fociztak, a férjem is focizott, a unokáim is fociznak, kettő is közülük. Tehát, hogy a nagyon fontos a kispadon ülő játékos. Hogy ő az, aki szurkol, tehát a pályán a szülők fociznak, és a nagyszülő szurkol nekik, és jó ízűen, tehát nyilván nem szidalmazza őket, hanem jó ízűen szurkol, és amikor meg szükség van rá, akkor meg teljes gőzzel beáll. Tehát nekem ez a kispados játékos, aki mindent tud a pályán történésekről, mindent tud a gyerekeiről, az unokáiról, és segíti őket szurkolással, és hogy amikor meg kell, akkor beáll. És amikor beáll, akkor viszont maximálisan teljesít. Tehát, hogy ezért is, és gondoltam, hogy ebből lesz gáz, ezért is tettem egy kérdőjelet. Ugye ezzel azt is akartam üzenni, hogy nem mindenki tudja ezt megcsinálni, tehát ezért kérdőjel, hogy nagyszülők a kis padon. És hogy ez nem is annyira a nagyszülőkről szól ez a könyv, hanem a generációk közötti konfliktusokról, és azok megoldásáról. Szól egyrészt a nagyszülő szempontjáról, tyúkját is védi, tehát másrészt meg a szülők szempontját, mert az se jó, mikor például egy szülő egy három gyereket főnevet nagyszülőnek mondjuk listát ad, hogy az unokára mikor húzzon sapkát. Tehát ezt azért egy nagyszülő, aki gyerekeket nevet, biztos, hogy tudja. Tehát meg fordítva is, mikor meg a nagyszülő állandóan beleszól, hogy aztán a rivalitás konfliktusokról egy csomó konfliktus, ez a ki a jobb nagymama, a nagyszülők rivalitása, a menyemmel való rivalitás, egy csomó konfliktusról írtam, tehát én szerintem ez is egy nagyon jó használható könyv a generációk közötti konfliktusokról. Akkor írtam egy külön könyvet a kamaszokról. Ugyanak az a cím, hogy szeretetre éhezve, mert én azt gondolom, hogy a kamasz is, meg a szülő is a kamaszkorba szeretetre éhezik. Tehát, hogy szülőként nehéz elengedni a kamasz gyerekeinket, de a kamaszoknak meg nagyon-nagyon szüksége van a szülők támogatására. Ugye az természetes, hogy a kortárs kapcsolatok fontossá válnak, de hogy a szülői kapcsolatok is fontosak a kamaszkorban. Tehát főleg ma, amikor annyi a bizonytalanság, és ráadásul a kutatások is azt mutatják, hogy a prefrontális kéreg, ami a döntések, felelősségvállalás, tehát meg a viselkedések következményeinek az átgondolása, a szervezőképességnek a központja, ez 25 éves korra érik be. Tehát mondhatjuk azt, hogy a kamaszkor 25 éves korig tart, és az egyik agykutató írta, hogy addig viszont a szülőnek kell lenni a pót prefrontális kéregnek. Tehát igenis a szülőnek azt kell mondani, hogy gyerekem, nagy motort felejtsd el, mert még nem tartasz ott felelősségérzetbe, és nem akkor sírni, mikor már ott meghalt a balesetbe, tehát, és a többi. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy ma nagyon nehezen merünk nemet mondani a gyerekeinknek általában, pedig hogy azért az egészséges fejlődéshez a minimális frusztráció is hozzátartozik, mert hogy az életünk is tele, és hogy annak a megoldása és annak a sikerélménye is nagyon jó fejleszti a személyiséget, és ennek ellenére mindentől meg akarjuk óvni a gyerekeinket, vagy elhanyagoljuk őket, azért az elhanyagolás is nagyon van. Aztán utána meg kaptam egy csomó olvasói levelet, és a Mi Együtt, a Családi Kapcsolatok Pszichológiája, ugye ez az alcíme, ez a könyvem meg úgy készült, hogy az eddigi könyveimmel kapcsolatban tettek föl olvasói kérdéseket olvasók, és akkor azokat válaszoltam meg a könyvnek az idézeteivel. Tehát ez egy idézett gyűjtemény, de olvasói válasz. És aztán utána következett ugye a két önismereti könyv, tehát a közelebb önmagunkhoz, mert ugye azt gondoltam, tehát minden könyvem nekem önismereti. Tehát azon túl, hogy a kapcsolatokról szól, de arról szól, hogy hogyan látod magadat az egyes kapcsolatban. Mindegy, hogy kamasz vagy kamasz gyerek szülője, vagy párkapcsolatban élsz. Tehát, hogy te hogy vagy benne ebbe az egészbe. Tehát az összes önismereti volt, és akkor gondoltam, hogy talán lehet, hogy kellene egy olyan, amilyen, ahol a fókusz nem a kapcsolaton van, hanem az önismereten, és akkor így írtam meg a Közelebb önmagunkhoz című könyvet, amit elkezdtem írni, azt, ami bennem van, ott is rengeteg eset van, rengeteg tudományos kutatásra való hivatkozás, és én ezeket rendesen meg is hivatkozom. Tehát minden könyvem végén egy nagyon gazdag irodalomjegyzék van, tehát nem úgy csinálok, mintha mindent én találtam volna ki, tehát, hanem meg is van hivatkozva minden, tehát ott vannak a tudományos kutatások, és ott vannak a tapasztalataim, az esetek, és hogy tele van fejlődési feladatokkal az meg, hogy mit csináljak én meg, hogy ezen a téren, amiről éppen szó van, akár az érzelmek kezelése, a gondolataink kezelése, a testi érzéseink kezelése, a szégyen, a bűntudat, az agresszió, tehát minden, ami az önismereti kérdés, arra vannak benne fejlődési feladatok, amit ha valaki végig csinál, szerintem az egy nagyon mély önismeret. És aztán elkezdtem írni, és kiderült, hogy oldalszámban ez már annyi, hogy ez két könyv. Tehát, mert olyan sok lenne, hogy az attól úgy megijednének az olvasók, hogy meg se vennék, tehát ha az egyben jelenne meg, és akkor így jelent meg gyakorlatilag két különböző évben, tehát egymás utáni évben a Közelebb önmagunkhoz, meg a Még közelebb önmagunkhoz. És ugye nagyon érdekes, hogy Ugye az alcíme pedig az, hogy amit én nagyon vallok, hogy a nehézségekből a kiút befelé vezet.
Egyetlen egy rövid kérdés szerintem még talán belefér az adásba. Talán mindenkinek van a pályáján egy olyan pont, amikor vagy azon veszi észre magát, hogy azt mondja, hogy miért nem lettem cipő felső részkészítő inkább, vagy amikor mondja, hogy helyemen vagyok. És akkor ez a kérdés lenne, hogy akkor érezte azt ön, hogy a helyén van, vagy volt olyan pillanat, amikor azt mondta, hogy lehet a könyvtáros lettem volna, egyszerűbb lenne az élet, vagy valami más szakma.
Úgy mélyen igazán ez sose volt bennem. Tehát, hogy de mindig benne van, és pont az egyik unokámmal ilyen nagyon sokat szoktunk kézműveskedni. Üveglapra, akrilfestékkel festünk nagyon szép mandalákat. Ő nagyon szereti, és én is nagyon szeretem, tehát ezt a részét is. Fiatal koromban például nagyon sokat, én Kapuvára mentem férjhez, és akkor ott megtanultam a hövei hímzést. Indultam is versenyeken a hövei hímzésre, tehát úgy megtanultam, mert 8 kilométerre van hövei, és ugye ő most már, az most már világörökség része, tehát szerintem a legszebb hímzés a világon. És akkor azt én megtanultam, de csak azért, mert érdekelt. Tehát mikor tudod, a lukból varrod ki a pókot, tehát a semmiből hozol létre valamit. Nagyon szerettem én főzni is, meg befőzni is, meg tehát ezeket a nagyon kézzelfogható dolgokat. És pont a minap beszélgettünk ezzel az unokámmal, és mondtam neki, hogy tudod, Liza, ha újra kezdeném az életemet, lehet, hogy gyertyaöntő lennék, vagy ékszerkészítő. Mert hogy nagyon szeretem ezt, amikor így látom a végterméket, tehát hogy alkotok a semmiből valamit, de ugyanúgy szeretek főzni is, mert abban is azt érzem, hogy ugyanaz alapanyagok nem árt, ha jók, tehát nem a semmiből alkotom a valamit, hogy tényleg, hogy létrehozni valami olyat, és aminek így hamar látni a végeredménye. De hát ezt azért nem komolyan gondolom, ezt inkább ilyen hobbi szinten, de hogy tényleg egész életemben volt egy ilyen vágy, hogy mivel azért a terápiáknak, vagy akár egy oktatási folyamatnak így hosszabb idő után látni az eredményét, és közben nagyon sok nehézség van, ami, tehát egy ilyen újra-visszaesések is vannak, tehát egy terápiás folyamatban, elakadások, visszaesések, és akkor olyankor mindig elfogy a vágy, hogy szeretem a szép díszgyertyákat is, és meg a szép ékszereket is, és akkor hogy lehet, hogy annak kéne lennem, és akkor de ezek ilyen vicc szinten mennek azért, és de mondom, pont a minap beszélgettünk erről a kis Lizával, és mondtam neki, hogy lehet, hogy ez kellett volna, akkor is alkottunk itt valamit, és nagyon élveztük mind a ketten. Irigylem mindig azokat a szakmákat, aminek ilyen mondjuk egy varrónő, aki megvar egy szép ruhát, és az mondjuk elkészül mondjuk 2 nap alatt is, vagy akár 1 nap alatt is. Tehát, hogy és akkor úgy látni készen, és látni, hogy valaki nagyon örül neki, és ezek olyan jó érzések. Azért a terápiákban azért ott is van öröm, de azért van szenvedés is, és a folyamat lassúbb, sok minden nehézséggel tarkított, de azért én azt gondolom, hogy ha újra kezdeném, is ezt csinálnám.
Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgethettünk.
Nagyon szépen köszönöm, én is. Köszi szépen.
Kedves hallgatók, ennyi volt már a Lélektér Vígvandával című magazinműsor. Elstipkovics Erika, pszichoterapeuta, szupervizor, szakíró. Volt a vendégem, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Még egyszer tartsanak velünk 1 hét múlva, és lesz Lélektér, hogyha lemaradtak volna a beszélgetésünkről, akkor visszahallgathatják itt a rádióban, ismétlésben vagy a felületeinken, és hát én várni fogom önöket 1 hét múlva, és további kellemes rádiózást kíván a szerkesztő műsorvezető Gábor Vígvanda.
Ez volt a Lélektér Vígvandával a Trend FM-en. A műsor visszahallgatható a Lélektér podcast csatornáján.